Csepeli György, szociálpszichológia, 5. előadás, 2009 tavaszi fél év.
Azt néztük, hogy miként él az ember a társadalomban, a második fél évben azt néztük, hogy a társadalomban miként él magában az emberben. És itt oldatlan ugye a kognitív nézőpontot kellett képviseljük, és a kognitív nézőpontoknak a témáit sorra véve a csoportokkal foglalkoztunk. A csoportokkal nem olyan értelemben, mint ahogy most egy ilyen kis csoportok vagyunk a tagjai, nem is olyan értelemben, ahogy az antropogenezis kapcsán beszéltem arra, hogy Tanber ilyen 150-es létszámban határozta meg azt a csoport méretet, amely végül is bizonyos értelmével preformálta az agyat, és ilyen, így mondhatjuk azt, hogy szociális agyunk van, mert 150 személyre van kalibrálva. Minden 150 főnél nagyobb társaságot bizonyos szempontból már tömegnek érzünk, tömegről is beszéltünk még az első fél évben. Tehát most a csoportoknak arról a változatáról volt, van és lesz szó, amelyek kilépnek ebből az interaktív térből, a 150-es nagyságrend fölött vannak, de mégis rendelkeznek azzal a sajátossággal, hogy mi magunk úgy érezzük, hogy tagjaik vagyunk ennek az ilyen csoportoknak, és azt, hogy mások is tagjai ezeknek a csoportoknak. Más szóval azt lehet mondani, hogy ezek az elképzelt csoportok, teremtett ezen a házakönyvben az elképzelt közösségekről. A két elképzelés az a kategóriának a alkalmazását jelenti emberekre, amelyek a kategóriának a sugallatára vagy igézetére, és erről beszéltünk egy kísérlet kapcsán, hasonlóknak tűnnek tényleges hasonlósághoz képest. Ennek a hatásnak a testvéreként, vagy ikerpárjaként különbözőknek tűnnek a különböző emberekhez képest. Tehát egyfajta tudati működés eredményéről beszélünk, amikor az elképzelt csoportokat hozunk a diskurzusba. De a dolog még ennél is bonyolultabb, mert hiszen nagyon sok olyan csoport van, amelynek ugyan nem vagyunk tagjai, és ilyen értelemben véve akár a ég meg a csillagjait nézegethetjük őket, és csoportosíthatjuk őket. De azért van egy döntő különbség a fizikai csoportosítás és az emberekre vonatkozó csoportosítás között, nemzetesen az, hogy bizonyos csoportokban mi magunk vagyunk a tagjai, ezek a bizonyos ingrupok. Tehát azáltal, hogy sajátnak érzünk csoportokat, egy olyan pozitív élmény jön létre, amely ugye abból táplálkozik, hogy a saját személyünk is pozitív érzéseknek a forrása. Tehát a self, az önmagunk azonosságának tudata, az kisugrázik pozitív értelemben arra a csoportra is, amelynek tagjai vagyunk. És ahol véget ér a saját csoportot, elkezdődik az idegen világ. Az idegen világ, amely, ha tördeljük, akkor más csoportoknak a világa. A saját csoport és a másik csoport, vagy angolul, ingruk és alul, ilyen értelemben véve, tehát egy megkülönböztető sajátosságot ad a csoportokra vonatkozó fejünkben lévő térkép tekintetében, ahhoz képest, amit a fizikai, növényi vagy állatvilág tekintetében tudunk alkalmazni. A helyzet persze azért is más, nem csak azért, mert mi magunk bizonyos csoportoknak a tagjai vagyunk, más csoportoknak nem vagyunk a tagjai, és ennek következő az ingrukkal különbség belejátszik a csoportokkal kapcsolatos reagálásunkban, megismerésünkben, viselkedésünkben, hanem azért is, mert az emberiség homogén genetikai értelemben véve. Ha az állatokra gondolunk, akkor ugye viszonylag egyszerű a helyzet, meg tudjuk különböztetni az oroszlánokat, a zsiráfokat, a zebrákat, az orszarvokat, és hát az állatkertünk összes lakos állatokat, akit meg fel tudnám sorolni, és már a 3 éves gyermekem is fel tudja sorolni, és nagyon nagy biztonsággal meg tudja mondani, hogy ez zsiráf, ez leopárd, ez orszarvó, ez meg víziló. Az emberek esetében ez a fajta bizonyosság egyáltalán nem áll rendelkezésünkre. Korán sem mondhatom 100%-os bizonyossággal, amikor magukra nézek, hogy maga kínai, maga indián, maga néger, maga cigány. Jó lehet, ezekben az esetekben most nyilvánvalóan téves az ítéletem. De viszonylag egyszerű manipulációs eszközzel mindenki előállíthatna magáról a benyomást, hogy én nyugodtan azt hihetném, hogy maga cigány, maga néger, maga kínai, maga meg indián. Ezzel szemben az állatoknál ilyenfajta átszázás nem nagyon várható. Tehát az állatkertben nagy valószínűséggel zsiráf, ez mindig zsiráf lesz, a víziló. Egy víziló nem fogja magát zsiráfnak kiadni, és vice versa. Ezt szakszóval úgy fordíthatjuk le, hogy az emberek egymás közti különbségei, csoport értelme véve, egy fazi logika mentén magyarázhatók. A fazi logikának az a sajátossága, hogy voltak éppen a szó teremti meg, azonosságát az adott objektum. Nem légből kapott szempontok alapján, de óvatatlan az empirikus alapok sokkal kevésbé számítanak, a mérhetőség sokkal kevésbé határozza meg a megkülönböztetés érvényét, mint maga az a szó, a név, amit alkalmazunk a csoportokra. Ugye kategorizáció kapcsán beszéltem a Bibliának a teremtés könyvéről, a Bábel tornya történetét elevítettem föl, ahol ugye Isten, mikor már látta egy komoly projekt, és elkezdett megint attól, hogy a Bábel tornya elér az égig, akkor megzavarta a kooperációt, és a kooperáció megzavarásának egyik módja az volt, hogy megzavarta a nyelveket, hogy ne értsék egymást az emberek. De megzavarta az identitásukat, és fölbontotta az egységes emberi identitásukat, és nevet adott az egyes csoportnak, melyek különböző nyelveken kezdtek el beszélni, és ezek a nevek identitásokat hoztak létre. Nem csak arról volt szó, hogy a nyelvek különbözősége lehetetlenítette a megértést, hiszen még mutogathattak volna, és átidalták volna ezt a fajta kommunikációs problémát. De a név az egy komolyabb dolog volt a különbözőség szempontjából, mert a név mentén jöttek létre ezek a saját csoport, idegen csoport megkülönböztetések, amelyek mind a mai napig az emberiség egységének útjában állnak. A dolognak a lényege tehát, hogy az emberi nem jól lehet egységes, és az a csoport, melyre gondolhatunk, amikor az emberekről beszélünk, az genetikailag semmifajta lényegi variabilitással nem rendelkezik szemben az állatokkal, a növényekkel, vagy egyéb fizikai tárgyakkal. Mégis a hajlandóságunk hatalmas és megállíthatatlan, hogy ugyanolyan, vagy talán még mélyebb különbségeket feltételezünk embercsoportok között, mint amilyen különbségeket feltételezünk, illetve alapban megkülönböztetünk állatok és növények. Két héttel ezelőtt ugye eljátszottuk azt a filmet, aminek az a címe, hogy az örök zsidó. Ezt a filmet, hogyha nyilvánosan játszottuk le volna, és esetleg pénzt kértünk volna a vetítésért, akkor bűncselekményt követtük volna el. Ugyanis ez az egyik legnagyobb hatású antiszemita propagandafilm, amely valaha létrejött. 1941-ben, közvetlen azután, hogy Hitler megtámadta Lengyelországot, ezzel kirobbantotta a II. Világháborút. És alig két héttel ugye a hitleri támadást követően Lengyelország másik fele sem menekült meg a megszállás alól, azt meg elfogadta a Szovjetunió. Most Lengyelországnak az a fele a hitleri uralom alá került, amely történetileg középkor követő időszakban bizonyos hitelben léve az Európai Zsidóságnak lett a letelepülési körzete. Ugye a zsidókat mióta csak felszámolták az államokat a római uralom idején, folyamatosan kergették, üzték országokból országba, de már az állam elpusztítása előtt is a zsidó népesség javarésze diaszporában volt. Na most ennek a folyamatos üldözésnek az eredményeként nyugatról kelet fele Európában történt meg a zsidók forszírozott migrációja, és a mai Lengyelországnak, a Varsó és a Varsótól kelet felé eső része, az bizonyos értelemben véve egy olyan körzetet hozott létre, amelyben a zsidó jelenlét akkor meghaladta a világ átlagot. És Hitler, amikor elfoglalta a Lengyelországot, akkor ugye már a fejében volt a zsidók megsemmisítésének a terve, a bizonyos erdőzőnek a terve, sőt, megvolt már az a kognitív eszköz, amit legális eszközökkel lett alátámasztva, aminek révén, ugye ez a probléma meg lett oldva, amiről beszélek, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a zsidókat a nem zsidóktól. Mert amilyen egyszerű ez a feladat, hogyha a rinocéroszokat kell megkülönböztetni a zsiráfoktól, olyan bonyolult, amikor ugye embereknek az esetéről beszélünk, hiszen egy zsidó genetikailag ugyanolyan, mint a nem zsidó. A Velencei Kalmára visszaemlékeznek, amit Shakespeare írt, annak egyik legtávabb jelenet, amikor a Velencei Kalmár felmutatja, hogy nekem is öt ujjam van, nekem is két szemem van, nekem is orrom van, fülem van, ugyanúgy, mint a kereszténynek, mitől vagyok én akkor zsidó. Hitler ezt a problémát úgy oldotta meg, hogy bevezette a zsidó törvényeket, ezek a bizonyos nürnbergi törvények, amelyek aztán a Magyarország számára is, így a magyar királyság számára is példaértékűek voltak, a magyar királyság is bevezette a magyar zsidó törvényeit 1938-tól folyamatosan. A hiteli zsidó törvények azok 35-től oly módon működtek, hogy származás alapján hasították ki a német nemzet testéből azokat a személyeket, akik azt követően, hogy zsidóknak minősültek, először másodrendű állampolgároknak minősültek, majd később állampolgárság hiány hát gyakorlatilag tárgyaként felszámolandó, elégetendő, fölösleges biológiai anyagként jelentkeztek a döntéshozók számára. Még inkább így volt ez azoknak az embereknek az esetében, akik ugye még német állampolgársággal sem rendelkeztek, hiszen megszállt országban éltek, mint lengyelek. És ilyen értelemben, amikor Hitler elfogadta Lengyelországot, már megvolt a fejében az a dizájn, ami aztán egy éven belül elgondolásból valóság lett, az a, amit úgy neveznek, hogy koncentrációs tábor, univerzum. Ez tulajdonképpen a Gulágnak a testvére. A Gulág ugye, ami azoknak a táboroknak az univerzum, amit a Szovjetunió területén osztály elsőségek számára hoztak létre. Itt meg hát egy mélyebb definíciós alapon a faj ellenségei számára hozták létre a koncentrációs táborok univerzumát. A faj, amelyet ugye meg kellett védeni, az az árja faj, és ezzel szemben ugye a sémi fajt hipostazálta Hitler, illetve az antiszemita irodalom. Tehát fajnak nevezett egy embercsoportot, illetve az emberek csoportjait fajokként különböztették meg, ráadásul oly módon, hogy egy rangsort állítottak föl, és ezt nevezik rasszizmusnak, amikor a felsőbbrendű fajok és az alsóbbrendű fajok között egyfajta aszimmetrikus viszonyt feltételeznek, amely viszonynak ugye az legyen a következménye, hogy a felsőbbrendű faj írtsa ki az alsóbbrendű fajt. A világos a példából tehát, hogy azt a nehézséget, amit az emberek kategorizációja kapcsán a lényegi azonosság, a különbségterés útjában képez, a faji doktrina oly módon számolja föl, hogy azt állítja, hogy az emberek között épp úgy fajok vannak, mint ahogy az állatok, meg a növények között. Persze ez egy abszolút tudománytalan állítás, mert a faji különbségnek végül is ugye az a kritérium, hogy nem képesek életképes utódot létrehozni, hiszen akkor, amikor a fajok létrejöttek abban a bizonyos darwini harcban, akkor ezek egyúttal olyan nemzeti közösségek voltak, amelyek határai lehetetlenítették azt, hogy átterjedjenek egy másik állatfajra. Ezért nem tudunk keresztezni egymással. Rinocéroszt és zsiráfot, még szamarat meg lovat tudunk éppen keresztezni egymással, de az összvér az már nem tud maga mondján szaporodni. Tehát ilyen értelemben éve a fajok egymás közti keresztezés lehetetlen. Ez is egy cáfolata a rasszizmusnak, hogy az emberek esetében ilyen típusú rád nincsen. Tehát ember-emberrel bármikor tud utódot nemzetni, független attól, hogy a fajítót így a kitolva sorol. Visszatérve tehát az alaphelyzetünkre, ugye 39. szeptemberében Hitler elrendelte, hogy készítsenek egy dokumentumfilmet a zsidóságról. Ennek a dokumentumfilmnek lett volna ugye az a feladata, hogy mentálisan előkészítse a német társadalmat a holokausztnak nevezett esemény sorozatra, amelynek ugye az volt az elsőleges célja, hogy kiiktassa ezt a fajta az emberiségről, a zsidóknak nevezett embereket tüntessék el a föld felszínéről, hiszen az utópia, amely diktálta ezt a programot, az úgy szólt, hogy a világ az sokkal tökéletesebb lenne és lesz is, hogyha nem lesznek benne zsidók. Tehát lényegében erről volt szó, egy tipikus, utópikus elgondolás volt, ugyanúgy, mint a szocializmus is, az meg úgy szólt, hogy a világ sokkal tökéletesebb. Hogyha nincsenek benne muzsolák. Az analógia egyébként fontos, olyan értelemben a hitleri rendszer az ideológiát nemzeti szocializmusnak nevezte, a szovjet rendszer meg internacionális volt, de az a szocialista volt, és a különbség csak annyiban van, hogy a nemzeti szocializmus az ugye biológiailag, vagy kvázi biológiailag, azt is a terminológiával behatárolja azt a csoportot, amelyet meg kell szabadulni, míg a másik szocializmus az osztálykritériumok alapján határolja be a burzsoákat, a fonákokat, a volt cárista tiszteket, akiktől, hogyha megszabadul egy társadalom, akkor úgymond papokat, majd boldogabb lesz az élete. A nácizmus ilyen értelemben véve kegyetlenebb, mert a csecsemőkre is kiterjed a figyelme, hiszen egy csecsemő, ha megszületett, akkor az már zsidónak minősült ugye a nürnbergi törvények értelmében, mert hiszen a leszámozás hozta létre a zsidó fajhoz való tartozásnak a vélelmét, és a törvények ilyen szempontból egyértelműek voltak. A bolsevik ideológiában a születés önmagában véve még nem jelentett osztályellenséget, tehát hogyha valakit időben kiemeltek a tártó szocializációs körzetéből, akkor átnevelhető volt. De azért tettek kivételeket, mert a cári családot például kiirtották, mint a négy lánya, mint az öt lánya, mint a fiúval, tehát nem adtak lehetőséget a cárevisnek, meg a kis cárlányoknak a átnevelődéssel nem biztos alapon őket, ugyanúgy kivégezték az anyukat meg az apukat. De egész éppen mivel a szociális ideológia az inkább egy ilyen gyerekek esetében lehető, megengedte a átnevelésnek a lehetőségét. A zsidók esetében a hitlerizmus semmilyen típusú permisszivitása nem rendelkezett. A kis zsidó ugyanúgy kiírtandó volt, mint a legvénebb zsidók. Na most tehát visszatérve a filmre, ez egyenesen Goebbelsnek és Hitlernek az intenciójára készült úgynevezett kvázi dokumentumfilm volt, és a jelenetek, amelyeket a film mutatott, dokumentum jelentek, tehát igaz, valóságos zsidók, igaz, valóságos életéből vett dokumentum felvétele. Csak éppen ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek a felvételek már a megszállt Lengyelországban készültek, sőt, már a gettoizált lengyel városokban. A gettoizált lengyel városokban szeretették, hogy a holokasztra való előkészület az egy olyan fázisba lépett, amikor már nem egyszerűen legálisan volt elkülönítve a populáció, nem zsidó populációtól, hanem térben is elkülönítették őket, és a térben való elkülönítésnek volt az eszköze a gettóisítás, amely nagyobb városoknak egy bizonyos részét kijelölte a zsidónak minősített populáció kényszer lakhelyéül. Azután ezt a városi falra vették körül, magukból a zsidókból szerveztek rendfenntartó erőket, magukból a zsidókból szerveztek ez a zsidó tanácsokat, amelyek irányították ezeket a gettókat, és hát a gettók lakosai várták azt a kellemetlen pillanatot, amikor végül is megkezdődött a koncentrációs táborba történő beszállításuk. Ez így történt a Hitler által megszállt összes európai országban. Magyarországon ez az egész folyamat az ugye 1944. március 19-e után indult el, előtte. Amiről a film szól, az még a 39-es év, hangsúlyozom, Lengyelország, a gettóisításnak az ideje, és ezekben a gettóban készült náci megrendelése egy sereg olyan felvétel, amely felvételnek az volt a feladata, hogy azt a sztereotípiát, ugye, amit az antiszemitizmus évszázada során kialakított a zsidókra vonatkozó, nevezetesen az egy parazita banda, tisztátalan, mocskos, bestelen, saját törvénynek engedelmeskedik, képtelen beilleszkedni a többség által diktált rendben, különbözik habitusában, különbözik testében, tehát anatómiájában, különbözik szokásaiban, minden ízében más, ahogy más a zsiráf, és más egy olyan szélhoz. Tehát ezt a másság vélelmet negatív kontextusban volt hivatalosan a film, ezekkel a dokumentumfelvételekkel. De nem csak dokumentumfelvételek voltak a filmben, volt benne egy kvázi históriai rész is, amely mutatta ezt a diaszpora dinamikát a zsidó állam előtt, majd a zsidó állam elpusztulását követően, akkor nagyon felületesen mutatta és egy oldalon a zsidóknak a modernizáció vetett a szerepét, azonosítva őket a burzsáziával, azonosítva őket persze a bolsevik forradalmárokkal, tehát két bőrt is lenyúzva a csoportról, egyszerre beállítva őket rend halálos ellenségének, másodról meg kapitalista rend élősködőjének. És az egész filmnek ugye az volt a feladata, amit mondtam, hogy lelkileg ráhangolja a német lakosságot a programra, aminek a neve volt a holokauszt, és maga a film létében szerintem eleve cáfolata annak a tézisnek, hogy a német nép nem tud semmiről. Mert aki ezt a filmet megnézte már, pedig sok-sok millió nézte meg, annak nem lettek illúziói az iránt, hogy ez a film ez nem csak úgy a világban készült, ez nem csak azért készült, hogy megmutassa a zsidóknak a miben létét, hanem azért készült, mert fel kellett szólítani, fel kellett készíteni az embereket arra, hogy békéljenek meg azzal a dologban, hogy a zsidók el fognak tűnni az ő életünkből, ráadásul még örüljenek is. Tehát a film megtanította őket arra, hogy örüljenek, hogy a szomszédunk eltűnik, és örüljenek annak, hogy elkészül az a világ, amit Hitler ígért nekik, az a szép új világ, amit azt a többi zsidók. A filmnek a vége ilyen szempontból elég érdekesebb, amely ugye Palesztinát mutatja. A Palesztina egy időben volt egy opció arra, hogy esetleg ha deportálnak a zsidókat és nem megsemmisítenék őket, akkor talán nyerhetnének maguknak egy új hazát, ami ugye együtt a régi hazájuk is. Itt paradox módon a cionista ideológia és az antiszemita ideológia egymásra talált. De végül is nem talált egymásra, mert a cionista opció az kimaradt az elgondolásokból, de azért éppen elég zsidó élet a Palesztinában, hogy megtudjuk őket mutatni ebben a sajátos másságukban, mint ahogy megmutatták őket a Hitler által megszállt Lengyelországban. És a filmnek a legvége a húsár, hús előállításának a processzusát mutatja, amely ugye, hogyha valakiben semmifajta előzetes ismeret nincsen, akkor csak megrettenést és csak viszonyulást tud kiváltani, ahogy kivéreztetik ugye az állatokat annak érdekében, hogy kóser legyen a húsuk, ez a zsidó étkezési rituálinak egy része, hogy egyrészt nem minden húst ehetnek, csak azoknak a disznót nem ehetnek, meg marát ehetnek. Most nem tudom, hogy a biológia nevű a disznónak, meg a marátnak. De nem elég, hogy meg van határozva, hogy milyen állatnak a húsát ehetik meg, hanem is meg van határozva, hogy az állatot ki kell véreztetni. És a kivéreztetés az, hogy az ember fölveszi a filmre, már pedig ezt szeretett ebben a kvázi dokumentumfilmben, akkor ennyi szóval nem egy húsztusos látvány. Ugyanúgy, ahogy a paraszt gazdaságokban, hogyha valaki fölveszi mondjuk azt a filmet, csinál egy olyan filmet, hogy hogy vágják be a gazdaszonyok, a kakasnak a fejét, meg a tyúknak a fejét, meg gyerekkoromban emlékszem, hogy tömték a libát, hogyha ezt fölveszik a dokumentumfilmben, és megmutatják bárhol, akkor azt lehet mondani, hogy a magyar ez egy bosszúgyíkos náció, mert ilyen kedvetlen válik a... Nem is beszél a disznóvérésről, ami szintén nem egy busztusos dolog. Tehát önmagában véve azt akar mondani, hogy ez a film olyan szempontból nagyon ügyesen volt megcsinálva, hogy azt az előzetes, sztereotipikus tudást, amit egy keresztény, nem zsidó többség fejében tartott a zsidókra vonatkozóan, mint kisebbségre vonatkozóan, nevezetesen, hogy ez egy áthatolhatatlan idegenséggel elválasztott csoport, amelyből csak bűn, csak tisztátalanság árad, és hogy jobb, ha ettől a többség megszabadul, és akkor még a vallási mozgalomtól föl sem merültek. Ezt a vélelmet ez a film tökéletesen alá tudta támasztani. És azért is mutattam meg két héttel ezelőtt, hogy azt mutassam meg, hogy a sztereotípiák azok nem egyszerűen fejünkben lévő képek, ahogy Walter Lippmann azt mondta, hanem nagyon is ártalmasak tudnak lenni akkor, hogyha praktikusan alkalmazunk bizonyos csoportokra. Már hogyha ezek a sztereotípiák negatívak, pozitív sztereotípiák, amelyek ugye magában véve a saját csoportra vonatkoznak, az egy más eset. Azokat is tökéletesen lehet alkalmazni, például nemrég voltam tanácsadója egy jól ismert magyar sörgyárnak, nem magyar sörgyár, csak a sört akarja magyar áruként eladni, hogy a hirdetésükben milyen magyar sztereotípiákat lehetne alkalmazni annak érdekében, hogy úgy érezzék az emberek, hogy a sör az egy magyar ital, hogy a sör sújtja egy átok, hogy a világosi fegyverletétet követően, amikor a magyar tábornokat elfogták és hajnalban kivégezte őket, állítólag az osztrák tisztek sörrel kocintottak annak örömére, hogy megszabadult a 13 magyar tábornoktól. És ennek következően a sörnek volt, vagy bizony szempontból van még egy ilyen nemzetidegen stigmája. És ugye az volt a kérdés, hogy lehet lemosni ezt a stigmás tisztetben használva ezt a szóképet. És erre adtam tanácsokat, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a sör pozitívan kontextualizáljuk. Egyrészt akartam azt mondani, de végülis ezt nem mertem mondani, hogy állítsuk be, úgyhogy nem egy szlovák ital, mert pont akkor volt ez a Dunaszerdahelyi rendőrkonfliktus, ami Magyarországon azért elég rátett a szlovák ellenségre. De beletettünk olyanokat, mint a vízilabdának, a vízilabda győzelem örömére a játékosok sört isznak, meg a magyar eleteket tesznek, mint a Mákos Buba, akkor ahhoz sört isznak. Tehát ilyen értelemben próbáltuk pozitív magyar alkoholsztereotípiáknak kontextusába lehelyezni a sörhívást. Mindezt egy kétperces kis klipben. Ugye az örök zsidó az egy kétórás film. Azt akarom mondani, tehát a médiával fognak foglalkozni a sztereotípiákat, amúgy sem tudják megkerülni, mert a sztereotípiák azok minden média által eljutatott közleménynek a centrális elemei, hiszen mindenki megérti sztereotípiákat. Ezért kommunikáció elméleti szempontból egy ahhoz közösséget tudunk teremteni a sztereotípiák segítségével magunk, mint közlők és a közönség, mint befogadó között. A harmadik eleme a dolognak, tehát hogy nem csak negatív és nem csak pozitív üzenet továbbítása alkalmasak a sztereotípiák, hanem a sztereotípiák megváltoztatása révén tulajdonképpen meg tudunk változtatni csoportközi viszonyokat. A csoportközi viszonyok, ugye erről beszélünk, lehetnek konfliktusosak, lehetnek harmonikusak. Ha konfliktusosak, akkor is lehetnek destruktív, illetve konstruktív értelemben konfliktusosak. Ha destruktívak, akkor előbb-utóbb vagy egyik, vagy másik, vagy mindkét csoport ránkezik és elpusztul, vagy legalábbis nagyon súlyosan károsodik. A konstruktív konfliktus viszont az arra alkalmas, hogy mindkét csoportból a alkalmazkodásnak az erőit kicsiholja, és tulajdonképpen egy új egyensúlyt hozzon létre a csoportok között, amelyben mind a kettő jól jár. A harmadikus viszony az megugatottan ugye egy kooperációs kapcsolat, amikor a kölcsönös érdekeltség és hasznok azok jellemzik a csoportok egymás közti viszonyát. Az Európai Unió egyébként elvileg, ha jól működne, de hogy nem működik jól, akkor egy ilyen kooperációs terepe lehetne a különböző nemzeti csoportoknak. Nyugat-Európában ez a kooperációs folyamat ez messze menően elindult. Tehát a franciáknak és a németeknek a viszonyára mindent lehet mondani, de azt, hogy a hajdani agresszivitás, hajdani destruktivitás, a hajdani merev, előkötő sztereotipikus szembenállás jelenleg, ezt nem lehet mondani. Ez szemben Kelet-Európában éppen a szlovák-magyar viszony egy jó példa arra, hogy ilyen történelmi eredetű árkok azok milyen mélyek tudnak lenni, és milyen nehéz őket áthidalni. Másfél viszont román-magyar viszonyban, mint hogy az Európai Unió elkezdett volna működni, tehát a román-magyar viszony sokkal inkább kezdi a kooperációt jellemezni, vagy hogy a konfliktus, a konstruktív konfliktus, mint jellemezte korábban. Tehát ilyen értelemben véve nem szabad, hogy pessimisták legyünk. De a sztereotípiákhoz visszatérve, hogy hogyan lehet ezeket felhasználni annak érdekében, hogy ezek a konfliktust átalakítsuk, destruktívba, konstruktívba, illetve kooperációba. A médiának megint csak egy nagyon nagy szerepe van. A jelkép legutóbbi száma, az ilyen szempontból egy fontos dolog volna, hogyha a kezükbe venni jelkép, hogy hívják a folyóiratot, amiben van egy nagyon érdekes szociálpszichológiai kísérlet. A szociálpszichológiai kísérlet az arra vonatkozik, hogy a romákkal kapcsolatos sztereotípiák, azok miként változtathatók meg. Ugye az nem kell szociálpszichológusnak lenni, hogy valaki tudja, hogy a romákkal kapcsolatos sztereotípiák, azok rettenetesen negatívak. Tehát az, ami a zsidókkal kapcsolatban volt, amit ugye ez a kvázi dokumentumfilm mutatott, annak szerintem sokszorosan sújtja a romákat. Mert a zsidók esetében azért mondjuk elismernek olyan dolgokat, hogy van köztük egy rossid. Jó, azt mondják, hogy a rossid egy fabló, de hát mégiscsak egy rossid. Egy cigány rossid nincs. Tehát a cigányság ilyen értelemben véve abban a negatív értéktartományban helyezkedik el többségi szemszögben nézve, ahol csak a bűnözés, a kicsapongás, a parazitalét, a teljes marginalizáció található. És ugyanúgy a zsidók esetében ugye a rasszista erőfeltevés teljesen világos, hogy egy olyan fajról van szó, ami ugye hát alatta van annak a fajnak, amelyel együtt él. És hát ugye nem merik ezt kimondani, de majd ki fogják mondani, ahogy az antiszemitizmusban kimondták, hogy hát jobb lenne a világ, ha nem lennének benne cigányok. Nyisan fagba, hogy egyébként ezt nem lehet hallani, hogy jobb lenne a fag, mert milyen jónak a fagunkon nincsenek cigányok, és mennyivel jobb lenne az a fag, hogyha nem lenne benne cigány, és hát ezért aztán tesznek is. Az ellen ne legyenek cigányok, erre valók a molotov koktélok, meg erre valók a legkülönbözőbb ilyen fenyegető típusú akciók. Hát ez volt az a helyzet, amiben ez a kísérlet született, amiről a jelképbe számol, és egy bossz egyszerű trükkel értek a kutatók, hogy elővettek olyan eszközöket, amely eszközök ugye a középosztály létnek a kellékei, a fűnyíró az egyik, a másik a kerti hinta, a harmadik az meg a kerti medence, tehát ilyen szabadidős termékek voltak, praktiker termékek, azok, hogy praktikernek onnan kapták a pénzt. És akkor lényegében véve két változatát készítették el a reklámoknak, az egyik ilyen plakátok voltak, az egyik reklám, de lehetne videóklippel is. Az egyik típusú reklám az többségi magyar hovatartozású szemét tett a reklám közepébe, tehát a kerti hintán egy magyar család hintázott, a kerti medencébe egy magyar családnak a gyerekei pancsikoltak, és a fűnyírót is egy magyar férfi mozgatta. Talán még volt egy mobiltelefonos is, reklám is. De volt egy másik változat a reklámnak, a pont ugyanilyen volt a kontextus, a környezet, pont ugyanezek voltak a tárgyak, de cigány volt a főszereplő. Tehát egy cigány család volt ilyen középosztályi tárgyi világ közepébe belehelyezve, és cigány családdal reklámozták a kerti medencét, a fűnyírót, a mobiltelefont, meg a kerti hintát. És azt mérték le fókuszcsoportok segítségével, hogy az emberek hogyan reagálnak erre. Részint azok, akik cigányok, és részint azok, akik nem cigányok. És csodák csodája, az derült ki, hogy nagyon sok részvevő egyszerűen az új kontextus hatására észrevette, hogy cigányról van szó. Ami az nagyon fontos dolog, mert ez azt mutatja, hogy a cigányként történő kategorizáció az nem magában az emberben, a testben van, hanem a test kontextusában. Ez is mondtam a kor elején, hogy mindenki gyakorlatilag át tud változni olyan, amilyenni akar, mert megváltoztatja a kontextust. És azok, akik látták, hogy cigányokról van szó, mert eléggé markáns rasszjegyek, ami nem a faji jegyek, csak rasszjegyek, tehát sötét bőr, fekete haj, azok meg a negatív sztereotípiákat nem tudtak mit kezdeni, azok meg voltak zavarodva. Tehát a kísérlet ilyen értelemben véve nagyon jól mutatta, csak ez még egy kísérlet, ezt folytatni kéne, és próbálom majd pénzt szerezni arra, hogy ez nagyobb méretekben kint a óriás plakátokon, meg televíziókban is hangot kapjanak az ilyen típusú reklámok, mert szerintem ez egy jó mód arra, hogy ha nem is megváltoztassuk radikálisan a viszonyt a cigányok és a nem cigányok között, de legalább problematizáljuk, legalább felnyissuk azokat a sztereotípiákat, amelyek jelenleg voltak éppen beskatujázzák és kirekesztik a részint a kisebbségeket, részint más csoportokat. Tehát a csoportok egymás közti viszonyáról, hogyha beszélünk, és a csoportokról, ezekről az elképzelt csoportokról beszélünk, amelyek részint tagjai vagyunk, részint nem vagyunk tagjai, részint konfliktusosak a viszonyaink, részint harmonikusak a viszonyaink velük, vagy éppen neutrális, mert túlságosan messze vannak, túlságosan idegenek. Azt érdemes tudni, hogy elsődleges feladata az ilyen térképeknek, amelyek a fejünkben vannak a csoportokra vonatkozóan, hogy egy rendet teremtsenek a rendetlenségben. Hogy azt a negatív élményt, amit az emberek dzsungelében érzünk, elveszett ára egyénként, ezt az élményt és ezt a bizonytalanságot kárjuk azáltal, hogy a hovatartozás és a világosak azáltal, hogy a saját csoportunk, másik csoport, idegen csoport kapcsolatrendszerét látni véljük. De azért ez nagy részt illúzió. Olyan illúzió persze, amelyben hiszünk, amely működik, tehát pusztán felvilágosult, hogy adidőkkel nem nagyon lehet megváltoztatni ezeket az illúziókat, akkor, hogyha mondjuk ártalmasak. Adott esetben nyilván a nemzeti nacionalista típusú különbségtelések ártalmasak, ártalmasak a kisebbségekkel kapcsolatos diszkriminációk, legyenek a szenvedő kisebbségek, akár cigányok, akár zsidók, akár éves stílusból adódó kisebbségek, akár szexuális kisebbségek, akár bevándorlás eredményeként keletkezett recens kisebbségek, ez egyébként Európának a legnagyobb problémája a jövőben. Akár olyan kisebbségek, amelyek, és erre volt egyszer egy példa valamikor felhoztam, akik még csak lesznek kisebbségek, például a balkezesek, vagy a albinó bőrűek, vagy a legkülönbözőbb kategóriáknak a sújtottjaik, betegek, vagy egyéb, tehát rengeteg szenvedélybetegek, rengeteg kisebbség lehetséges. És hát ahogy modernizálódik a világ, azt hiszem, hogy a kisebbségek száma is egyre inkább nő. Tehát a többség és a kisebbség szembenállása ilyen értelemben valószínűleg elveszti értelmét, mert kisebbségek állnak kisebbségekkel szemben. Tehát nagyjából ez az a terület, amely a szociális szögnek azt az ágát lezárja, amire azt mondjuk mondani, hogy a kognitív szociális szögnek. Tehát a világra vonatkozó tudásunk, a bennünk lévő társadalom, az lényegét tekintve ugye arra szolgál, hogy minden napi interakcióiban eligazítson és a interakcióikat kiszámíthatóvá és előreláthatóvá tegye. Erre szolgálnak ugye az attitűdök, az értékek, a nézetek, a legkülönbözőbb anticipációk, valószínűségek, hitek, és hát erre szolgálnak a csoportközi képzetek és a saját csoport és a másik csoport tagságára vonatkozó élelmek. Az identitás, amely ugye összefoglalja a világban elfoglalt összes pozíciókat, és ad egy olyan beállítottságot a világban, amelynek ugye a középpontjában a azonosság van. De ezért is, hogy ha változik is az élet, változnak a körülmények, mi magunk is változunk, egy dolog nem változik, az saját magunk. Ez nem egy triviális elgondolás, mert valójában mi magunk is változik, hiszen előbb egy fényképet megnézünk, akár csak 3 éve korábról, vagy most már vannak a szoftverek, amelyek mutatják, megnézhetjük, milyenek lesznek 80-es korukban, és meg vannak ijedni a képtől. Iszonyatos a változás, hogy ennek alá vagyunk vendre, és mégis egy 80-es nő, amikor megnézi a saját maga képét 16 éves korából, akkor tulajdonképpen nem problémátlanul ugyan, de azt nem mondani, hogy én vagyok. De valójában nem ő. Mert ugye hát cseleperélődünk idegsejtjeinkben, minden porcikákban. Ez egy nagyon nagy hatású pszichológiai képzetünk, mert mi azonosak vagyunk a bölcsőtől a sígig. Ezt nevezik identitásnak. Hát nagyjából ennyi lett volna.
Elhangzott Rádióegyetem. Szociálpszichológia. Csepeli György, sztereotípiák. Az ELTE BTK-n 2009-ben elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Recskó Mária. Vágta Kenyeres Balázs.